Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Fontos neki a pontosság, a pontos szövegtudás, a pontos dallamtudás, a pontos akkordtudás. Semmit sem csinál rutinból, mindig felkészül. Jó estét kívánok, Haják Szabó Mária vagyok. Vendégem az idén Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett harmónia és pro tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert kormorán együttes énekese. Mint aki nem öregszik, ugyanaz a közvetlen Jimmy, akit sok-sok évvel ezelőtt ismertem meg, ezért is tegeződünk. És aki szereti komfortosan érezni magát a színpadon, mert akkor tudja a legtöbbet adni a közönségének. Ezért sem mindegy neki, hogy miben áll ki a színpadra. Következetesen feketében.
Ezt szerettem meg, vagy ezt szoktam meg. Fekete ápol is eltakar, Kritics Lankit is. Hát, talán van is benne valami. Most én nyilván nem hasonlítani akarom magamat, de Johnny Cash élete végig feketében volt. Több kritikát kapok az öltözékem miatt. Volt, hogy fehér inget vettem fel, például egy nőnapi koncertre. Mondták, hogy na végre. Igazából azt tapsolták meg a koncert elején, hogy fehérbe vagyok, fehér ing van rajtam. Megmondom őszintén, az is zavar, hogyha például zoknim, tudom, hogy nem fekete rajtam.
Na jó, de az oknit azt te veszed föl, te választasz.
Van egy-két halványa bárnyalatú, de én általában feketét, igen.
Na most, amikor ugye felmész a koncertre feketében, vagy éppenséggel fehér ingben, neked mindig kell az az egy-két dal, amíg úgy megérzed a koncert hangulatát.
Az izgalom a levetkőzése, ugye az emberről lemegy az izgalom, a másik dolog meg a technikai oldala is ennek. Van egy hangvállás egy üres teremben, akkor tökéletesen beállítjuk, és amikor bejön a közönség, van egy teljesen más hangzás. Vannak ilyen fülmonitorok, meg ilyesmi, amit én nem nagyon kedvelek, én inkább maradok a régi hagyományos szokásoknál. És hát az első dalban legalábbis azzal foglalkozik az ember, hogy na ez jól szól, nem szól jól. Egyébként a vízválasztó mindig az első dal. Ezért is mondják a nagyok, hogy összeállítanak egy műsort, hogy az első meg az utolsó dal a meghatározó.
Vagyis maximalista vagy. Azt akarod, hogy az első pillanattól kezdve tökéletes legyen a hangzás.
Nekem a napom semmi másról nem szól, mikor tudom azt, hogy koncert lesz este 6-kor, 7-kor. Nekem az egész napom arról szól. Nekem a hétköznapi dolgok olyankor teljesen sőt idegesítővé válnak. Szóval én csak arra koncentrálok. Fölkelek, nyilván lefőzöm a kávémat, megiszom. Vannak ügyesbajos dolgok, amit gyorsan intézek, és akkor kezdődik a ráhangolódás az esti koncertre. Előveszem a gitárt, és akkor átjátszom a dalokat, a szöveget picit így frissítem, ugye mert azért kell kis memória frissítés. Hála jó Istennek nem használok súgógépet, ha csak nincs olyan, hogy valamelyik kolléga nem kér, és ott van.
És soha nem késel, az interjúra is bő 10 perccel korábban érkeztél. Ez is hozzátartozik ehhez a nagyon fegyelmezett művészi attitűdhöz?
Másokkal szemben is. Ez azt mondanám, hogy alázat is a szakmához is, meg úgy az emberekhez is a hozzáállás, hiszen ha mindenhonnét késne mindenki, akkor mi lenne, ugye? És én ezt azért megtanultam az életben, hogy nem szabad késni. Én annak idén sofőrködtem. Én nekem időre kellett mindenhová mennem. A színházvilága is megtanítja az embert, hogy reggel 10-től próba, 2-ig, majd este 6-tól 10-ig, mindig kellett magam tartani az időhöz. Szerintem az jó is egy művész életé, vagy előadó, bocsánat, művész, ez egy kicsit nagy, most nem szerénységből mondom, de tényleg szóval fontos a pontos. De ez nem csak az érkezés, pontos szövegtudás, pontos dallamtudás, pontos akkordtudás. Nagyon jó, és azért is jó egy előadó életében, hogyha próbál pontos lenni, mert minden fordítva működik, mint a civil életben, mert amikor más fekszik le, akkor mi indulunk haza, igazából meg éjszaka fönt vagy utazol. Azért is jó, hogyha próbál egy kis rendszert az ember az életébe így behozni. Korábban indulok mindig.
Szimpatikus kocka vagy, így is fogalmazhatnék, de akkor mégis miért mondják neked koncert előtt a kollégád, a barátaid, a zenészek, hogy ne hisztizz.
Igen. Aki ismer, az tudja, hogy én maximalista vagyok, és elsősorban magammal szembe. Én arra nagyon-nagyon háklis vagyok, hogy jól szóljon, hiszen ezt érdemli a közönség is. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi jól halljuk magunkat, és komfort legyen a színpadon. Hát a komfort van a zenésznek a színpadon. Attól pillanattól kezdve élvezi. Nem foglalkozik mással, csak a zenével, de ha valami nem működik a színpadon, akkor nem tudja átadni magát teljesen a csodás dolognak, amit mi zenének hívunk. Ezt viszont érzi a közönség is. Igazából mindig azt mondom, hogy azért is törekedjünk arra, hogy jól szóljon, hiszen a zenész életében az a legszebb pillanat, amikor színpadon lehet. Hogy ezt a két órát élvezzük, hogy jól érezzük magunkat, hiszen ezért csináljuk. Tényleg az van, hogy amit a legjobban szeret az ember, hogy végre mehet zenélni, akkor a legidegesebb. De ez csupán csak azért van, hogy rendben legyen.
Na de most mindezt, ezt a hozzáállást a zenéhez, vagy egyáltalán zeneszeretetét, hol szívtad magadba? Gútán profi zenészekkel nem igazán találkoztál. Gúta egy kisváros a Felvidéken.
Ez ötödikes koromban kezdődött, amikor lánykori nevén kis Évike bejött az osztályba, ő lesz a zenetanár, és akkor lejött az zongorán és játszott. És most nem tudom, hogy az volt az első dal, de ami megfogott, az a Neoton Familiának a Szép Nyári Nap című dala, és akkor mondtam, hogy ilyen nincs. Hát, hogy ez idáig ez nem volt, és hozott egy ilyen lendületet, és énekeltük, hogy mindig itt meghallgatott. Elég annyi, hogyha hallás után leéneklés nem hamis, jól intonál az ember, és bennem ezt látta, kihívott, és nagyon-nagyon sokat énekeltem vele zongora mellett, úgyhogy igazából neki köszönhetem ezt, hogy ez így elindult. Bár az óvónéném, Kovács Erzsike, nyugodjon, mondta, hogy én már az óvjúba is ugrókötél volt a mikrofonom, ott produkáltam magam, de nem emlékszem ezekre a dolgokra. Mert nem voltam kirívó gyerek. Se jó tanuló nem voltam, versenyekre se jártam, közös programokba raktak fel engem mindig. Szóval nem voltam ez a hú, hát a vadkerti mi az, abból lesz valami. Nem. Ez igazából hetedik osztályba kezdődött aztán, úgyhogy volt egy ilyen felhívás az iskolában, lehet alapítani suli zenekart. És akkor ott meghallgatások voltak, és akkor emlékszem, az első koncertünk közel 500 fős nézőseleg előtt volt.
Annak a zenekarnak te voltál az énekese?
Igen, én voltam az énekese. Hát óriási sikerünk volt. Tudom, Papfa Bűvös Sárkányt játszottuk a Száfolt Celsiustól. Egyébként nagyon szeretem a dalt. Ergót játszottunk, Korál, Balázs Fecó, Lord, Edda, és aztán elkezdtünk saját dalokat is írni. A zenekar neve az Alfa Rock. Hozzáteszem azt, hogy aki mit tud, és eljutottunk Budapestre, és Zselízen volt a Ritmus Rock Fesztivál, ahol Benkő László az Omegából, szóval Vince Lilla, nagyon komoly zsűri volt, és eljutottunk Pestre. Ami a nagy pillanat volt igazából, amit soha nem fogok elfelejteni, ez már elődöntő volt, és nem tudtuk, hogy nem jutunk be a tévés adásba, de a tévénél szerződtünk erre, aki mit tudra. És emlékszem arra, hogy mentünk föl, hatalmas a zenekar vezető is, a Tihi is ott volt, és mentünk föl a Szabadságtéri Királyi TV-nek a lépcsőjén aláírni a szerződésre, felvenni a kis költőpénzünket. Parkszállóba voltunk, elszállásóba, Keletiné, szóval ez olyan volt, a rock sztárok ugye Budapesten, ez 91 talán, és hát ez óriási érzés volt. Ez lett a suli zenekarból.
Ebben a hangulatban milyen zenét hallgatnál meg?
Nekem most eszembe jutott a Papfa Bűvös Sárkány. Adagy, hogy a gyerekkoromhoz is kötődik. Az első között volt, amit megtanult a zenekar, ez is nagyon fontos. Meg ők voltak, Gultán koncertet adtak a sportcsarnokban.
A bűvös sárkány senkitől se félt. Állam, ország, ember partján játékok közt élt. Paf, a bűvös sárkány senkitől se félt. Állam, ország, tenger partján játékok közt élt. Paf, a bűvös sárkány senkitől se félt. Álom, ország, tenger partján játékok közt élt. Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani. Jó barátja madártollat hozott ő neki. Paf, a bűvös sárkány senkitől se félt. Álom, ország, tenger partján játékok közt élt. Paf, a bűvös sárkány senkitől se félt. Álom, ország, tenger partján játékok közt élt.
Viszonylag fiatalon beszéppantott a színház.
17 éves voltam, amikor még éltem a szabad legény életemet. 94-ben volt bemutatva Mária Evangéliuma. Ennek nagyon érdekes történetem egyébként, hogyha belefér az időnkbe. Ugye említettem ezt a Ritmus Fesztivált a Zselízen, és ott találkoztam Derzsi Julival először. Aki volt egy ilyen rockzenekara, és akkor felemeltem a fejemet, hogy ki ez a vékony hangú, magas hangú gyerek. Igazából dicsérgettük egymást, mert ő meg tőlem volt elájulva, én meg tőle. És akkor ott beszélgettük. A domináns rock opera az István a király volt, ez egyértelmű. Ez kikezdhetetlen, bárki bármit mond, ez biztos, hogy akkor az volt, és azt beszélgetünk, de jó lenne az István a király. De ez most komoly, nem azért, mert utólag ez történt velünk, ami, de tényleg ez volt, hogy de jó lenne Pesten egyszer majd. Azt mondtuk, hogy mindegy, Gyuri, hogyha ha nekem sikerül, akkor én megpróbálok segíteni, ha neked sikerül valahába jutni, akkor meg gondoljunk egymásra. Így elváltunk. Egyszer csak üzentek nekem, hogy meghallgatnának a Jókai Színházba. Ugyanis a Derzsi Gyuri bejutott a Mária Evangéliumába, mint Jézus, neki sikerült.
És Derzsi Gyuri gondolt rád.
Gondolt rám a Gyuri, ami az én részemre is így lett volna, biztos, hogyha én jutok be előbb. Beke Sándor, aki rendezte, Gyurit kérdezte meg, hogy nem ismer-e esetleg egy olyan hangút, mert iszonyatosan magas van, szinte a szoprán magasságú dala volt Gábriel Arkangyalnak, és akkor mondta Gyuri, de tud egyet, Gútánél Vadkert Émi. Meghallgattak, és így jutottam be Jókai Színházba, és teljes mértékben ott fertőződtem meg a színházzal, nagyon-nagyon-nagyon.
Nem sokkal ezután pedig megint jött egy telefon, mert hogy indult a társulat.
Mikor levették a darabot a Jókai Színházban, a Mária Evangéliumát, La Mancsa lovagja volt utána. Közben mondjuk ki azt, hogy gyerek voltam, az 18 éves voltam, és akkor teherbe esett Zsuzsi, a feleségem. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem biztos, hogy folytatnám, ugye, mert jött a baba, jött a Bálint, ugye, és a szívem megszakadt. Egyik szemem sírt, másik nevetett, mert boldog voltam, ugye. Sokként ért 18 évesen ez a hír, de örültem természetesen neki, és akkor így, hát munka után néztem. Viszont közben behívt a katonának. Megszületett Bálint szeptember 14-én, 95-ben, és október elején elvitte katonának.
Hova?
Gallóc. A hírhet N4-es kaszárnyába. Fél évvel ezelőtt. Tudom, hogy vasárnapi nap volt, és akkor mondtam a drága feleségemnek, hogy üljünk kocsiba, azt menjünk el már a kaszárnyát, nézzük meg, hogy mi lehet ott. Működik a kaszárnya, de semmi nem változott. A hivatásos katonák vannak ott, mondom, nem lehetne bemenni, és mondja, hogy nem, mondom, itt szolgáltam 95-ben, és akkor mosolygott egyet.
A katonaság után pedig ugye el kellett helyezkedni, hiszen volt már család, volt gyereket, dolgozni kellett. Volt azért vendéglátózás is, sőt, te a Rock Színházban is szerepeltél, igen, mert Felvidéken két Rock Színház is volt.
Közben megkeresett az egyik barátom, Magyar Lóri, hogy énekes keresnek. Egyébként nagyon hiányzott a zenem, a szülinapokba állok, lakodalmak, és ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt, ezt picit ajánlanám. Rengeteg lehetőség, amit lehet, hogy cikinek gondol az, aki koncertzenésznek készül, csak azért ajánlanám neki, mert nagyon sok stílusba ki tudja magát próbálni egy bál vagy egy lagzi alkalmában. Kemény meló, iszonyatosan kemény meló. Volt egy lakodalom Martoson, ahol már végre befejeztük 8 órakor, akkor voltak népzenészek a nász nép közt, és akkor hozták a nagy bőgöt, meg hegedűt, és akkor még egy órát, másfél órát ott még húzták a nótát, meg énekeltünk.
Hát hogy ne lenne Martoson népzenész, igen, a igen, nász nép között?
Igen, és mindent énekel egy este. A nótától a rockig, a popig, az operettig mindent be ki tudja magát próbálni. Mivel mindig frissíteni kellett a repertoárt, így a dalokat is tanulta, úgyhogy iszonyatos repertoár van a fejemben.
Szerinted akkor már tudtad, hogy mi áll jól?
Őszinte legyek, mai napig se tudom, hogy mi áll jól. Nagyon szeretek lavírozni a műfajok közt. Elég bátran, és hála jó Istennek a sors megadta azt, hogy azokkal a legendákkal dolgozhattam, és dolgozhatok, akikre annak idején, nem hogy dolgozni, hanem hogy találkozni személyesen. Ez is szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy én majd egyszer. Csak egy példát emelek ki, a Rudán Zsót. Van egy formáció, Rock Legendák. Engem meghívott ebbe a csapatba, a Rock Legendák közé, és Viki Dál Gyula, Varga Miki, Rudán Zsó, Kalapács Józsi, Homonyik Sanyi, itt-ott Nagy Feró, Deák Bill, és akkor mondtam, hogy Joe, mondom, hogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés, de mondom, figyelj, azért Rock Legendák, azt hiszed, hogy fiatal vagy. Elképesztő érzés volt velük egy színpadon állni. Féltem attól is, hogy bár megtanultam a kritikát kezelni, és azért évek alatt az ember megtanulja, de azért becsöppensz egy ilyen közegbe is. Nem vagy az a tipikus rock torok, az a nagyon szőrös torok, mint ahogy Kovács Koppány itt nálunk, ugye az igazi rock torok. Picit karcos a hang, de nem az az igazi rock torok, úgyhogy. De nagyon jól érzem magam köztük, meg jó énekelni ezeket a dalokat. Én imádom, és azért is mondtam azt, hogy én szeretek feszegetni a határokat is.
De neked jól áll a lírai, meg a keményebb műfaj is, és ugyanakkor még az opera is. Egyébként te mi vagy, bariton vagy tenor? Idővel már bariton lettél, nem?
Én magas bariton. Ha jó pasz vagyok, akkor a H-ig eljutok. Közben változott a hangom is. Említettem, ugye a Jókai Színházat, ott szoprán magasságokat kellett énekelni, női hangnemben igazából, de azért van hangterjedelmem.
Életedben két meghatározó zenekart említenék, a Kormoránt és a Korzárt, illetve a különböző felvidéki magyar zenészekkel különböző formációkat, amelyek már évek, évtizedek óta szinte állandóak, de alkalomattán jöttök össze.
A Kormorán, úgymond a főállás óriási dolog. A mai nap is, és most ez nem ilyen mesébe illő legyen, amit mondok, mai napig is tényleg egy csoda, hogy ott állok velük. Jönne egy pici kis történet, de aki megállt a benzinkúton, amikor sofőrködtem, és ott a kéttornyú templomnál is úgy árult a kazettákat.
Csak a hallgatóknak teszem hozzá, de hát találták meg a Halotti beszédet.
Így van. Bementem, és ott volt egy kazetta, és most már Gergőtől megkérdeztem, mert nemrég forgattunk, hogy melyik volt ez a kazetta, mert úgy emlékeztem, hogy kell még egy szó, de nem, a Hajnal, az volt a címe a kazetta. Attilának, és hallgattam is, hát könnyeim folytak, csodálatos dalok voltak, tényleg akkori legnagyobb, mert azóta csak bővült a repertoára a Kormoránnak. Maga egy csoda, hogy eltelik 20 akárhány év, és akkor ott áll a Kolté Gergellyel a színpadon. Előtte mi már énekeltünk Kormorán dalokat, mert engem annyira megfogott, amit hallottam azon a kazettán, egyszerűen lélegzetellállítóak voltak ezek a dalok, amiket megírtak, és sok helyen jártam, mondhatni azt a világba is, mert tengeren túlon is voltam, Európa számos városa, és mindenhol éneklik, mindenhol ismerik ezeket a dalokat. Ott állt az ember vele egy színpadon, a mai napig nekem ez egy ilyen rejtély is, álom is, nyilván valóság, ugye most már 16 éve, és ez egy óriási ajándék. És nekem nagy kedvencem a Gyerek itt a gyöngyvirág például. És az Őskormorán a folk rock, amit Gergő megálmodott, amiért kapott is. A rockereknek nem volt elég rockos, a népzené világ kikérte magának, meg szentségteleníti a népzenét a rockkal, ugye? És ő ötözte ezt a kettőt, ott Magyarországon az első, amit most már mindenki csinál. Igazából a folk rock születése az Koltai Gergely.
Ebben a kormoránus zenében, meg egyáltalán a színházi szerepeidben ebben nagyon-nagyon keményen benne vannak az identitás kérdések is. Felvidéki magyar vagy, nincs az a város, nincs az a hely itt a felvidéken, ahova ha hívnak, akkor nem mennél el. Sok helyen nyilatkoztatott számodra, nagyon fontos ez a magyar közösség is, ahogy természetesen az egész Kárpát-medence. Tehát ezek ilyen evidenciák az életedben, ami nyilván jön a múltadból is, a magyar közegedből, de még honnan?
Nehéz ezt megmagyarázni, mert igazából otthon ez nem volt téma. Éltük a hétköznapi életünket, nagymamák énekeltek, úgy, ahogy mindenhol, ugye, találkoztunk a nagymamákkal, ez is nagyon-nagyon fontos volt, ma már mindenki rohan, viszont mindig is éreztem magamba ezt, hogy ez ott van. Nagyon büszke vagyok rá, lehet, hogy a zene által is kaptam ezt a úgymond csodás dózist, ezt a nagyon ragaszkodást a nemzetemhez. Mindenképpen az, hogy magyar iskolába irattak be a szüleim. Mert akkor elég necces helyzetek voltak abban az időben. Magyar oviba, bölcsödébe irattak, ennek is köszönhetem. De én szerintem minden magyar emberben azért ez benne van, ez a ragaszkodás. Csak valakit elvisz egy-két dolog.
Benne olyan erős volt, hogy hallgattad a magyar rádiót, nézted a magyar tévét, és így értesültél arról, hogy szereplőválogatást hirdettek a társulatba.
2007, úgy elcsíptem azt, hogy bejátsszák a Szájfelszabad Madárnak a dallamát, és akkor hívtam Gyurit, Derzsit, mondom, te láttad ezt? Igen, láttam, és tudom is, hogy mi ez a 25 éves jubileumi előadásra keresnek szereplőket. Figyelj, mondom, hát próbáljuk meg, mit vesztetünk. Így álltam az első pillanatban hozzá. Júniusban volt az első forduló, és tovább jutottam. Ugye ősszel lett volna a következő forduló, felközben elkezdtem gondolkodni, hogy itt mi lesz. Ugye munkám adott, zenéltem, ha én tovább jutok, ami végül is jó lenne, de akkor mi lesz? Akkor itt hagyom a családot, vagy közben még a másik, ami nagyon-nagyon engem visszahúzott, az, hogy kisítőség nyilván, ugye, ment a reklámja ennek, népszerűsítették a tévéshowt. Mindig jöttek olyan arcok, akik már híres, befutott emberek. És akkor néztem, mondom, úristen, én itt mit akarok? Hát színészek a operáciázból, a madásból, az operából voltak válogatott. És akkor mondtam Gyurinak, nem. Mondom, adott nekem itthon minden, rockszínház is működött.
Érsekújvárban.
Érsekújvárban és Gútáni, két rockszínház volt. És akkor mondja, hogy adj egy esélyt magadnak, mert soha nem tudnád meg, hogy meddig jutottál volna el. És akkor így beadtam a derekamat. Nyilván otthon azért megbeszéltük azt, hogy hogyan legyen, vagy hogyan lesz, hogyha tovább jutok. Az az opció semmiképp se volt, hogy Pestre költözik a család. Azt nem akartam, hogy gyerekeket kimozdítani, és akkor mindhárom gyermekem megvolt. Akkor ott egy éves a csenge. Akkor bejutottam az élőadásba, attól Pestre kezdve felfordult az életem teljesen.
Hadd mondjam el, hogy mi meg itt a felvidéken körmünket rágva néztük a társulat sót, és nagyon drukkoltunk a két felvidékinek.
Innét is köszönöm. Egyik adásba bejött Rosta Mária, aki a producer asszonya volt ennek az egésznek, és azt mondta, te hol laksz? Azt mondta, hogy messze, magasan versz mindenkit, ugye szavaztak. Ki vagy te, és hol laksz? Annyi szavazat jön felvidékről, hogy az egyszerűen őrület. Ugye abban a pillanatban, amikor ezt így elmondtak, olyan így is felelősség tudat volt, de akkor volt egy olyan felelősség érzetem felvidék iránt, hogy Fatkerti, most már akkor ragdod a magad rendesen, mert izgónak érted, és szorít egész hazád igazából a felvidéked. És hát innét is köszönöm, még ennyi év után is, 18 év után, mert igazából megváltoztatták az életemet, és tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, bár még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek előtt is nagyon jó életem volt, mert zene az végig benne volt az életemben. Nekem olyan főnököm volt, amikor elindultam ezen a versenyen, Kucsera Pista barátom mondta nekem azt, hogy megtartja a munkahelyemet addig, amíg ennek nem lesz vége. Bármikor visszajöhetek a céghez, nagyon köszönöm mindent neki, mert tényleg egy önbiztonságot adott. Jó, 31 évesen csöppentem ebbe én bele, szóval nem 18 meg 20 évesen. Picit a realitás talán erősebb volt bennem, mint az az oldala, ami elvihet. Ez a pompa meg a fény, ez a Jókai Színházba vitt el egy picit, mert ugye becsöppent annak idején, és akkor én azt hittem, hogy enyém a világ. Hála Jóistennek, gyorsan visszarántottak.
Sőt, úgy alakult, hogy a felvidéki Derzsi tette rá a koronát a felvidéki Vadkerti fejére, és hát mit mondjak, nagyon nagy élmény volt.
És fel se fogtuk. Szikora János, aki rendezte, ő Székesfehérváron volt az igazgató a színházban.
Ez már a Dóm téri, a Szegedi.
Igen, de a társulat előadásában volt. Utólag elmondta nekem János, hogy benne motoszkált ez a kettőség. Mikor engem meglátott először Fizimiskában is, meg Hangban is, hogy István vagy Koppány. Ugyanis rendezési koncepciója Jánosnak, hogy ne legyen ennyire vad a Koppány, hanem ismerjék meg az emberek a másik arcát, hogy érző, gondolkodó, vívódó ember. Így akarta ő bemutatni ezt, és akkor azért is nem az a karcos, az a őrült roktorok énekelje Koppányt, és motoszkált benne az, hogy Istvánként milyen lennék. Volt a szegedi szabadtéri játékok, és 2009-ben azzal fogadtak, hogy megcseréltek a szerepet Feke Palival. Feke lesz Koppány, te meg István. Volt is ebből Kalamajka, mert hosszú folyosó átjáró, a színpad jobb meg a bal részére, ugye? Beálltunk, csak nem a helyünkre. Pali beállt a István helyére, én meg beálltam Koppány helyére, István ő meg Koppányként. Úgyhogy csak azt látok, hogy megy az intro, és rohanunk át a úristen, hát nem is ide kellett volna állnunk. Na a lényeg az, hogy amikor elkezdtük próbálni, fel sem fogtuk ezt, hogy a végén van egy olyan jelenet, hogy megkoronázza a Strik Istvánt. Akkor Gyuri hozta a koronát, akkor pörgött le bennem 20 év.
A zselízi emlék.
Így van, amikor az István a királyról beszéltünk, hogy ott áll két csalóközi gyerek, ez egy óriási dolog. Ezt sokszor elmondtam, hogy persze ne éljünk álomvilágban, de merjünk álmodni, meg merjünk picit kalandozni a gondolatainkban, hogy bármi történhet az emberrel.
A lelkünk is szárnyaljon, mint a szabad madár.
Hát legyen egy Seinfeld szabad madár, de a Gyulától, a Vikidától, a Koppánydala. Imádom a hangját, és imádom, mint embert is. Nagyon jó ember.
Vadkerti Imre nagyon sok különböző díjat kapott, de 50 évesen nemrégiben vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Milyen érzés volt a korábbi díjakhoz képest? Mire kötelez?
Sok minden az emberbe így lepörgött. Leltár csinál ilyenkor. De az előző díjaimhoz is, csak ez valahogy egy picit más. Nagyon szép díjakat kaptam. A Harmónia díjat megkaptam, ugye, ami a felvidéki zenészekről szól. Szakmai díj. Megkaptam a Pro Tradizione díjat, Kaszás Attila családja, tőlük megkaptam. Csodálatos díj. Megkaptam a Kalóz Zoltán különleges magyarsági díjat, azt a Kormorán zenekarral kaptuk egyébként. Megkaptuk a Duna díjat a Kormoránnal, de ez az Aranykereszt visszaigazolás igazából a nemzetemtől is, az eddig bejárt útról is. Magyar emberként, zenészként, ebben minden benne van ebben a díjban, én úgy gondolom, óriási felelősség is, és jó leső, hogy szükség van arra, amit képvisel és amit csinál. Képviselem egy olyan részét a nemzetemen belül is, amit úgy hívnak, hogy felvidék. Szóval ez édes teher, hozzáteszem, de felelősség. Én borzasztóan büszke vagyok erre a díjra.
Egy kicsit ebben a díjban benne van a családod is. 31 éve alkalmazkodik hozzád, hol vagy, hol nem vagy. Volt, amikor kimentetek a három királyokkal Amerikába, akkor hónapokra eltűntél, tehát azért a feleségednek, Zsuzsinak nem volt könnyű dolga, és a három gyerekednek, Bencének, Bálintnak és Csengének.
Legnehezebb időszakokban is támogattak mindig, mert azért tudjuk azt, hogy a zenéből való megélés azért nem. Hát valakinek igen. Én úgy gondolom, hogy ilyen középúton vagyok. A zenében az a baj, most én úgy látom, hogy itt a pénz dominál. Azokat tekintik jó zenésznek, akik ebből milliómosok lettek. Rengeteg csapnivaló zenész van, aki milliómos, és rengeteg jó zenész van, aki hát tengődik.
És tudod, mit látok? Azt, hogy annál híresebb, annál menőbb egy énekes, egy zenekar, minél trágárabb, ami borzasztó.
Nagyon-nagyon mérges vagyok sokszor ezért. Kaptunk egy olyan csodás anyanyelvet és olyan kifejező anyanyelvet, amin még azt a csúnya szót is szebben meg tudná fogalmazni. Persze értem, menőzünk tizenévesen.
Vagyis szépen is lehetne dühöngeni?
Igen. Szépen is el lehet mondani, hogy nincs igazad. Nem kell küldeni a francba valakit. És a igazad is relatív. Kinek mi az igaza? El kéne fogadni az igazát egyik a másikának. Mert mindent az idő bizonyít majd úgy is. Na mindegy, térjünk vissza picit a családhoz, úgyhogy pillanatig nem mondták azt, hogy apa mennyit csinálj más, mert jobban keresni azzal. Mert tudták azt, hogy ez nálam miről szól. Ahogy szoktam mondani, az összes őrültségemet támogatják. Lehet, hogy ők is őrültek egyébként, nem tudom.
És zenészek?
Bence fiam, ő elkezdett hegedülni, nagyon-nagyon szépen játszik a hangszerén, de valahogy félrerakta, és egy borbélyműhelyben dolgozik. Azt mondja Zsuzsi az anyja, hogy itt-ott előveszi a hegedűt, itt-ott játszik. Én előttem nem játszik, nem tudom miért. Csenge lányom fodrásznak tanult, most érettségizik, és óvónőképzőre szeretne menni majd, Komáromba, Seje Jánosra. Bálint fiam pedig Budapesten él és dolgozik, MOL-ban. Zsuzsi, ami anyakönyvezetők után a Városházán.
Nem igazán zenész család.
Lehet, hogy majd az unoka, ha lesz. Nem lehet tudni. Én kifényesítem a hangszereket, leteszem is, amelyik kapja marja. Én minden embernek tanácsolnám azt, hogy énekeljen. Megmondom miért. Azért, mert az ének, mindegy, hogy tud vagy nem tud, mert énekelni szeretni kell elsősorban. Szeretni kell a dalokat énekelni, dudolászni, mert olyan szinten járja át mentálisan, fizikálisan és a sejtjeidet, a test részeidet, hogy az felszabadít, kinyit. Állítólag Kínában gyerekek énekléssel kezdik a napot. Énekelnek, mert állítólag olyan dolgokat nyit meg, ami fölébreszti az agyat. Nálam fizikálisan is, például amikor megyek a színpadra, nyilván az izgalom is a teher. És mikor lejövök, körülbelül 4-5 kilóval könnyebbnek érzem magam, lelkileg meg úgy érzem, így ledobtam magamról. Egyébként ledobtam magamról, amit el akartam mondani, lehet, hogy ez az üzenet. Én buzdítanám a jövő nemzedékét is a zenére. Az igényes zenére, az igényes magyar szövegekre, a szép prozódiára. Erre viszont engem Koltai Gergő tanított, a szavak helyes használata. A rövid magánhangzó, rövid, a hosszú meg hosszú, nagyon egyszerű, üzenet is jobban átjön, mert értik.
A zenészeknek is vannak kedvenceik, előadók és dalok. A műsor végére kit és milyen dalt választanál?
Én nagyon-nagyon szeretem Balázs Fecót, meg egyébként dolgoztunk is együtt, meg volt vendégem is a Lovasszi házban. Igaz, hogy a Maradj velem című dalt, ami rólunk szól zenészekről, azt énekeltük, de van egy csodálatos dal, amit Keresztes Ildivel énekeltek annak idején, az a Csöndébe volt.
Hűvös volt ez a nap, és az újságok szerint jön az eső, jön az ősz, hosszú tél lesz megint. Ha egy kevés bor maradt, hozd meg velem a poharat, ugyanúgy, mint szebb időkben. Ez a csönd éve volt. kicsi bolond. Ez a csönd mélybe volt, szinte fájt, ahogy átkarolt. Gyere hát, le legalább, te légy kicsi bolond.
Kedves hallgatóink, búcsúzik vendégem, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Harmónia és Pro Tradizione díjas Vadkerti Imre, a Kallós Zoltán külhoni magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Haják Szabó Mária.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
A Kossuth Rádió mezőkovácsházán FM 88,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Nyolcadik fejezet.
Szultán fia, ki ekkor még csak 6 éves volt, szintén Larisszában tartózkodott. Ozmán Csausszal a Kajmakán palotájába is elmentem zenét hallgatni, mivel ezt tartják Törökország legjobb zenéjének. Ez valóban fenséges volt. 10 zenész különféle hangszeren egy magas, födött teremben játszott. A zene naponként bizonyos órákban hallható. A városban Sabbata Lévi zsidó tetteiről szóló dalokat hallottam török nyelven. Ez a lehető legnagyobb csaló volt, és az egész világon nagy port vert. Az énekben elmondatik, hogy Kusszum Pasa rábeszélésére törökké lett. Kusszum Pasát nagyon tisztelik a törökök, és különben is nagyra becsülik, mivel jól ért az orvosi tudományhoz, ehhez a törököknél oly ritka művészethez. Jelenleg erzerumi vezér, ezelőtt budai vezér volt, tehát a németek jól ismerték. A városban láttam egy francia könyvet, mely Cigala Mihályról, arról a híres csalóról szólt, ki a császárt, a francia királyt és többi keresztjén fejedelmeket rászette. A császári követ azt mondta nekem, hogy ez jól megnevettette a törököket, és hogy Cigala nem olá, hanem görög származású volt. Semmit sem hallottam a Padre Ottomannóról, kit a nagyúr fivérének hittek. Ez jelenleg Szent Domokos rendi szerzetes, és Torinóban láttam őt. A városon is azon kívül sok század katona, és több mint 5000 teve állott a nagyúr rendelkezésére. Nagyon szerettem nézni, midőn lakásom előtt a csaknem egyenlő nagyságú tevéket itatni vitték a folyóhoz. Púpiok különféle színű volt. A tartomány termékenységéről fényes bizonyságot találhatunk. Ugyanis Mardonius, Xerxész perzsa király fő hadvezére a telet Tesszáliában töltötte. Ám bár óriás hadserege volt, ez soha semmiben sem szenvedett hiányt, és minden élelmiszerhez igen olcsón juthatott. A vendéglőben 6 pennéért pecsenyét, húslevest és sörbetet kaptam, és valami csekély összegért néhány törököt és keresztjént is meg lehetett vendégelni. A város rendkívül népes volt, jól lehet, ekkor csak nem mindenféle nemzet képviselve volt itt, mégis a legnagyobb rend és béke uralkodott. Egy tiszt bottal kezében és 24 ember kíséretében bejárta az utcákat és a részegeket, civakodókat, lármázókat, valamint a jó erkölcsök ellen bármi módon vétkezőket megbüntette. Itteni időzésem alatt, azaz 1669. szeptemberében rendkívül nagy hőség uralkodott, és igen sok lázbeteg fordult elő. Egyéb iránt egész Európa legnagyobb részében föllépett e betegség, ugyanis midőn Angolországba visszatértem, sok lázbeteget találtam, kik ez idő alatt kapták meg a bajt. Éppen ekkor lévén a szüret, mi is megízleltük az új bort, mikor még egészen zavaros volt. A törökök közül azok, kik vallásosabbak, mint a többiek, sohasem akartak kiforrott bort inni, de a zavaros új borból mégiscsak megkóstoltak egy kicsit. Az egész nyáron át sokszor mentünk a borbélyhoz, ki nagyon jól teljesítette kötelességét. Fölfrissített bennünket, és mindent a saját országában uralkodó divat szerint intézett el. A görögök, mint egy tallérnyi területű hajat leborotváltatnak, azután ezen hely körül, mint egy két újnyi hajat meghagynak nőni, a többit pedig levágatják. A horvátok csak egyik oldalon borotváltatják le hajokat, a másik oldalról se le nem vágatják, se le nem borotváltatják, hanem akadálytalanul nőni engedik. A magyarok egész fejöket leborotváltatják, és csupán a homlok fölött hagynak némi hajat. A lengyelek igen rövid hajat viselnek. Csupán homlokuk feléig hagyják megnőni, valamint csak füleik felét födik be. A törökök teljesen leborotváltatják fejöket, csupán a fejök búbján hagynak meg egy keveset. A frankok sohasem vágatják le hajokat. Sőt, ellenkezőleg épp oly hosszú hajat viselnek, mint mi. Azonban néha fövegök alá rejtik, hogy könnyebben érintkezhessenek a többiekkel, és meg ne botránkoztassák őket. A görög papok sem hajokat nem vágatják le, sem fejöket nem borotváltatják le, hanem igen hosszú hajat viselnek. Borotválkozásnál igen alacsonyan kell ülni. A borbénak az az előnye van, hogy csak nem egy pillanat alatt elkészül. Igen sok szappant használ, és borotváját úgy tartja, mintha kés volna. A vízzel telt medencéből tetszése szerint ereszteti ki a kellő vizet. Egyik larisszai borbéműhelyben jáspiskőből készült, igen régi sírt láttam. Ez igen szép emléktárgy volt, azonban itt nem sokra becsülik az ilyesmit. A borbély felül lyukat vágatott belé, és víztartónak használta. Eleinte zavarban voltam, mivel nem tudtam, hol váltsam be az aranyakat, dollárokat és egyéb magammal hozott pénznemeket. Azonban nagy örömömre a piacon találtam bankárokat, kik azonnal beváltották medinókra s aszperekre, melyek a tartomány legközönségesebb pénznemei. Azon utcák, hol a legnagyobb kereskedést űzik, a többi török városokhoz hasonlóan födve vannak. A boltok igen kicsinyek, de azért tömve vannak minden nemű áruval. A boltos keresztbetett lábakkal ül, és így adja el az árukat. A vevők rendesen az utcán maradnak, és csak igen ritkán, mondhatni, csak nem sohasem lépnek be a boltba. A boltokban nem kapható egyéb árukat illetőleg lovas járja be az egész várost, és kiabálva közhírré teszi, hogy melyik áru, hol és minő áron vásárolható. Ám bár sok keresztjén uralkodó díszistállóit láttam, így például a Louvre-t Párizsban, a nápolyi alkirályt, a száz fejedelmi Dresdában, a gróf Wallenstein félét Prágában, ez utóbbiban minden ló között igen szép márvány oszlop áll, acélból készült jászol rács fölött fejeiknek életnagyságú képe látható, azonban midőn Larisszában megláttam a szép lovakat, melyeket az egész török császárságból válogattak és gyűjtöttek össze, csak ugyan meg voltam lepve. Kantáraik és nyergeik drága kövekkel vannak kirakva. Oly szelídek és könnyen kezelhetők voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Néhány tatár lovat is láttam. Ezeket igen nagyra becsülik, mert a fáradtságot igen könnyen eltűrik. Gyorsan futnak, azonban külsejük nem szép. Midőn a tatárkán követe a német császárnak is hozott néhányat ajándékba, eleinte azt hittem, hogy ez nem császárhoz méltó ajándék. Néhány görög kereskedő olaszul is tanul, mivel e vidéken utazókra nézve elkerülhetetlenül szükséges az olasz nyelv. Ugyanis a franciával vagy latinnal semmire sem lehet menni. A zsidók itt is, mint Makedóniában, Szerbiában és Bolgárországban közönségesen spanyolul beszélnek. Magyarországon azonban flamandul. Tesszáliában ekkor nagy hőség és szárasság uralkodott. Jól lehet, a nagyobb folyók vize rendkívül sekély volt, a kisebbeké pedig egészen kiszáradt. Mindazáltal Larisszától mintegy 7 mérföldnyire Turnavó irányában láttam egy folyót, melyben bőségesen folyt a víz. Ez a hegyek közt ered, és nem oszlik apró patakokra, hanem egyetlen szép folyót képez. Mindazáltal nagy hőség és szárasság alkalmatlankodott az egész tartományban. Ez eszembe juttatta a Deukalion, tesszáliai király korabeli állapotokat. Ugyanis nagy özönvíz jött az országra, és ez egész télen át tartott. Néhány író állítása szerint az özönvíz a Péneusz folyó torkolatának bedugulása miatt keletkezett, és ennek következtében a folyóvize nem folyhatott le a tengerbe. A Péneusz folyóba számos folyócska ömlik. Ennél fogva nincs mit csodálkoznunk, hogy a teljesen sík Tesszáliát azonnal elárasztotta. Némelyek állítása szerint kezdetben az egész tartományt víz borította. Azonban valamely földrengés szétválasztotta az Olimposzt az Osszától, és utat nyitott a Péneusznak, mely ezután a Tempe völgyön keresztül a tengerbe futhatott. A Makedóniában levő Vrbeni városban, mely Kumanovo és Florina között fekszik, igen szép ásványvíz forrásokat és két igen nagy tavat láttam, melyek egyikének keletkezését annak tulajdonítják, hogy a hegyből néhány sziklát kivágtak, és ennek következtében rendkívül sok víz folyt ki, mely azután a környéket elöntvén tavat alkotott. Még Makedóniában létünkkor a Csausz azt állította, hogy 2 nap múlva franciákat fog mutatni. Ezek pedig nem voltak egyebek, mint tesszáliai parasztok, kik a Franciaországban nemrégen divatban volt, kis kalapokhoz hasonló föveget viseltek. A tesszáliaiak hajdan igen harciasak voltak, és még most is bátor nemzet. A törökök állítása szerint vakmerőek és elkeseredettek. Ha valaki csak kissé is megsérti őket, mindig találnak alkalmat a bosszúállásra, és már számos török vesztette el életét. Tesszáliában sok híres csatát vívtak, és ha a görögök elfogadták volna Mardonius perzsa vezér kihívását, és megütköztek volna vele Tesszália síkságain, ez lett volna az ütközetek egyik legnagyobbika. A tesszáliaiak szép testalkatúak, hajok és szemök fekete, arcuk pedig üde. Az idegeneknek nagyon tetszenek a tesszáliai asszonyok, és gyakran beszélnek a görög nők szép arcszínéről. A makedónok, akik igen hegyes-völgyes vidéken laknak, már sokkal csontosabbak. Mórea vagy Peloponnézus lakosai csak nem egészen feketéknek látszanak. A tesszáliaiakat mindenkor jó lovasoknak tartották. A pompás lovakon kívül bivajok is vannak. Legjobbak Santa Maurából és Görögországból kerülnek ki. Továbbá nagyon szép és kifejlett teknős békák is vannak, melyeket, mint valami jó ételt, megesznek. A törökök azonban gúnyolódnak a keresztjének fölött, hogy azt megeszik, holott jó bárányok, csirkélyök és fogolymadaruk is van. Tesszáliában nagy, szép és ízletes füge terem, és sehol sem láttam oly nagy és jó dinnyét. Ez nagyon felüdített bennünket, valamint a narancs, citrom és gránát is. A szőlőtők alacsonyak, mint a montpellieriek. Fenyigéi igen nagyok, a fürtök gyönyörűek, a szőlő pedig a lehető legízletesebb. A bor is igen finom. Dohányt is termesztenek, és többre becsülik, mint a külföldről behozottat, mivel erősebb és csípősebb. A mezőket mindenütt szezám és gyapotfa borítja. Ez utóbbi azonban alacsony marad, de azért kellemes látványt nyújt. Ezen kívül mandola és olajfa nagy bőségben terem. A görögök az olajbogyókat meghagyják érni, és azután megszárítják, vagy pedig még zölden megeszik, mint mi. A sárga virágú tökök, a vadrózsák és a tölgyek örökzöld lombjai az utakat igen kellemesekké és kedvesekké teszik. Itt terem az alkörmös bokor, melyből az alkörmöst készítik. A hegyeken pedig aszklépiász és hunyor, a kövessíkságon levendula, majoránna, rozmarin és más ehhez hasonló növények díszlenek. Makedóniában gyönyörű boglárfákat láttam. Ennél fogva nem kell csodálkoznunk, ha olvassuk, hogy Hippokratész Demokritoszt boglárfa alatt találta. A lakosok gyakran készítenek fokhagymamártást. A vörös hagyma rendkívüli nagyságot ér el, ugyanis kétszer vagy háromszor nagyobb a miénknél. Íze kitűnő, szaga pedig éppenséggel nem kellemetlen. Ám bár sohasem szerettem ezelőtt a vörös hagymát, mindazáltal az itteni nagyon megtetszett, és észrevettem, hogy pompás gyomorerősítő. Uzsonnára szokták adni, és leginkább kenyérre leszik, mégpedig egyszerre több darabot. Egy velünk levő csausztól kérdem, hogy van-e valahol olyan jó vöröshagyma, mint a tesszáliai. Állítása szerint az egyiptomi még sokkal jobb. Most már megértettem a szent írás ama mondását, hogy a zsidók miért szerették oly szenvedélyesen az egyiptomi vöröshagymát. A nagyúr udvaránál ekkor kevés külföldi követ tartózkodott, ugyanis csak a német császár, Ragúza és Oláország követei voltak itt, azaz a szomszédos országokéi. Ugyanis a többi követek, kik csak a szabad kereskedelem érdekében jönnek a szultánhoz, azok Konstantinápolyban maradnak, és nem kötelesek a szultánt követni. A császár követe kérte a szultánt, hogy valamely szomszéd városba mehessen, mivel Larissa rendkívül túl van tömve emberekkel. A szultán legnagyobb készséggel ráállott, sőt megengedte, hogy bármely várost és abban bármely házat választhasson. Ezért tehát a követ Turnavóra vetette szemét. E város Larissától északnyugatra, szintén Tesszáliában fekszik, közelében számos hegy emelkedik. A város lakosainak túlnyomó része keresztjén, a törököknek 3 mecsetjük, a görög keresztényeknek pedig 18 templomuk van. Az utóbbiak közül legnevezetesebbek a Szent János Székesegyház, a Szent Demeter, a Szent Éliás templom, a Szűz Mária születéséről nevezett egyház, a Szent Kozma, Szent Damián, Szent Anasztáziusz templomok, a 12 apostolról nevezett egyház, a Szent Miklós templom kolostorral és Remete Szent Antal egyháza. A turnavói püspökség a larisszai érsekség alá tartozik. Európa keleti részében csak nem mindenütt a görög egyházhoz tartozó keresztjéneket láttam. Ugyanis a görög vallás a következő országokban és tartományokban van elterjedve. Görögországban, a görög szigeteken, Dalmácia egy részében, Horvátország némely vidékén, ezek mind a törökök uralma alatt állnak, Boszniában, szerb és rácz országban, Zagorjében. Bolgárországban, Besszarábiában, Moldvában, Oláországban, Podóliában és a kozákok országában. Végre az orosz császár óriási birodalmában. Tehát az összes kereszténységnek tetemes részét teszi ki. Ez eszembe juttatja századunk egyik legtudományosabb emberének mondását. Ha összefoglaljuk Európa görög hitű keresztjéneit, és összehasonlítjuk a római egyház híveivel, azt fogjuk találni, hogy a görög egyháznak és hitnek sokkal több követője van. Tornavóváros környékén sok szőlő, gyapott cserje és szezámfa terem. Igen szép házat adtak a császári követnek, ki a Signore di Casanova volt. 30 török és keresztjén személy volt vele, kapujánál két janicsár állott, kik a világ legbecsületesebb emberei közé tartoztak. A követ milánói származású volt. Okos, komoly, sőt, mondhatni kissé búskomor férfiú. Nagyon szereti a könyveket, de azért igen udvarias és becsületes. Mindig egyedül ebédelt és vacsorált. Titkárja, tolmácsai és a többiek más asztalnál étkeztek, de azért jó bánásmódban részesültek. Ezek törökösen szolgáltattak föl maguknak. A ragúzai követ szintén tornavót választotta. Kíséreteikhez tartozók igen gyakran találkoztak egymással, és legudvariasabban köszöntek egymásnak. Mindez azonban puszta udvariasság volt, mivel nem igen jó lábon álltak egymással. Nem mulaszthatom el, hogy néhány szót ne szóljak Demeter tornavói görög kereskedőről, kiben a régi görögök kedélyét és jellemét leltem föl. Gyakran megvendégelt bennünket, és mindenkor barátságosan fogadott. Kért, hogy fesztelenül viseljük magunkat, mintha csak saját hazánkban volnánk. Két leányát is bemutatta nekünk, kiket úgy üdvözöltünk, mint Angol és Franciaországban szokás. A leányok a honi divat szerint gazdagon voltak öltözve. Fodorított hajok hátukra volt leeresztve. Cipőik és papucsaik színesek voltak. Körmeiket pedig az alkanna nevű pirosas növénnyel festették be. A növény leveleit vízbe és borba mártva ujjaikra teszik, egész éjjel rajta hagyják, és másnap reggel a körmök teljesen pirosak lesznek. E növényt nagyon használják Törökországban, sőt, a lovak farkát is befestik vele. A szkírói görögök, kik kesztyűket viselnek, ez nem közönséges dolog itt, a körmöket befedő csúcsokat szintén befestik. Az alkannával jelentékeny kereskedést űznek Törökországban. Leginkább Arábiából és Egyiptomból hozzák, és mindenütt elárusítják. Én is hoztam egy levelet Angolországba. Ez a levél a hosszú úton nem vesztette el festő tulajdonságát. Görögország összes tartományai, ahol csak átutaztam, teljesen megváltoztak. A régiek által készített leírások valószínűtleneknek tűnnek föl előttünk, mivel azóta sok nép száguldott itt végig, rabolva és pusztítva. A törökök pedig a leghíresebb helyeket és a városok legnagyobb részét romba döntötték, sőt, még azoknak neveit is megváltoztatták. Még a folyók sem viselik a régi nevet, ugyanis Makedónia legnevezetesebb folyóinak, úgy mint az Axiusnak, Erigonusnak és Aliakmonnak teljesen ismeretlen neveket adtak. Még a Péneus, a régi költők kedvenc folyója, valamint az Apidanus, Enepus és a többiek sem tarthatták meg ősi nevöket.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 8. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.